és most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
Jó reggelt, Fiala János vagyok.
Jó reggelt.
Abban, hogy habár állítólag lehet, hogy ma ítélet születik Stól András perében, erről konkrétan épp úgy nem beszélünk, mint ahogy nem beszélünk a Humboldt perről, Hagyó Miklósról. Nem beszélgetünk arról, hogy mi lesz Verók Istvánnal. Arról beszélgetünk, holnap ez a beszélgetés nem folytatódik, hanem egy másfajta szemszöget fog majd Bárándi Péter megjeleníteni, mert fontosnak találom, hogy többször is legyen erről szó, hogy milyen az igazságszolgáltatásban dolgozni, és ugye egy ügyvédet könnyebb szóra bírni, mint egy bírót vagy egy ügyést, hogyha annak a konkrét ügynek sajtója van. Először is azt a teljesen lényegtelen kérdést engedd meg nekem, hogy annak van valami oka, hogy három számjegy, vagy három a különbség, hogyha a te mobil számodból levonom a Bárándi Péterét?
Annak semmi különös oka nincs, hanem amikor megalapítottuk az irodát, akkor 51-szerre vásároltunk telefon, és hát a sorszámok egymás után következtek, mi pedig ABC sorrendben adtuk magunkat, és így jött ki, hogy Gyuri bácsi a 2-re végződő, 3-ra a Péter, és így tovább.
Ez hány éve volt?
Ez 1992-ben volt.
Igen, hát akkor te ősibb mobilos vagy, én 1994-ben csatlakoztam a táborhoz. De ezek szerint te se hagytad el egyébként azt a csoportot, mert ugye a számhordozásból adódóan ma már a számok önmagukban nem fejeznek ki semmit.
Nem, én hűséges típus vagyok minden téren, úgyhogy ebben a körben is mindenóta.
Milyen ügyeket kért, tehát milyen jellegű ügyekben?
Hát, vagy annak az anomáliáig föltáró gazdasági ügyek. Én döntetlenül büntetőjoggal foglalkozom. Elkezdődtek ezek az ügyek, és azt gondolom, hogy talán erre specializálok.
De te mit csináltál előtte?
Előtte én ügyész voltam.
Olyan vagy, mint a Sebes Péter? Kiugrott ügyész?
Így gyakorlatilag.
És ez hogyan történt?
Ez úgy történt, ennek végtelen egyszerű, megjöttem egyet.
De a te lelki alkatod lennél bármilyen idegondozónak?
Nem lelkiakat kérdése előtt.
Rendőr, ügyész, bíró vagy ügyvéd, ezek nem igazán csereszabatosok.
De, és én ezzel a felfogással nem is értek egyet, hogy tudja az ember, hogy hol a helye. Az igazságszolgáltatásban vagy a jogtiszteletében van a helye, ehhez képest, hogy éppen holnap majd esetleg bíró lennék, ennek én nem tulajdonítok a jelentőséget. Sőt, hát ha most tőlünk kicsit fejlettebb jogi igazságszolgáltatási hagyományra rendelkező országot nézzük, mondjuk például Angliát, ott addig nem is lehet bíró, ameddig nem bizonyítottál ügyészként vagy ügyvédként.
Ez lehetséges, ez az én fejemben van így, lehetséges az angol gyakorlat ennek ellentmond, sőt, ahogy te mondod biztosan, ezzel együtt azt gondolom, hogy az asztalnak melyik oldalán áll valaki, az nem teljesen véletlen.
Elnézést, hogy körülbelül csak kicsit meg vagyok fázva.
Az sokkal jobb, mint a színanát, ha cserélnék veled.
Igen?
Igen.
Szóval az valóban nem véletlen egyébként, de hát hogyha visszaemlékszel, én 1980-ban végeztem az egyetemet, akkor az elhelyezkedés nem úgy ment, mint ma, hogy akkor én szeretnék ügyvéd lenni, vagy szeretnék ez lenni, meg szeretnék az lenni. Ami éppen akkor sikerült, ez is egy...
Hát akkor pályázati rendszer volt, akkor ugye...
Hát lám, limit volt, ugye egészen pontosan meg volt határozva, hogy hány darab ügyvéd van Budapesten, hány darab ügyész van, és hány darab bíró van. Ez gyakorlatilag az ügyészségen és a bíróságon a mai napig is hát nyilván növekedett létszámmal, de így van.
De hova jártál?
Én, de hát eltére.
Akkor te egyen jártál fölén?
Ezek szerint.
Igen. Arról beszélgetünk, hogy a sajtó szerepe az igazságszolgáltatásban. Ugye nekem évfolyamtársam volt a Rutner Gyuri, akit én egyszer fölhívtam, és csak azért mondom el, mert ezt a hallgatóimnak mind elmondtam, sőt a Stól egyszer szerepelt is a műsoromban, és most nem mondok ellent annak, amit mondtam, tehát nem a Stól ügyről fogunk beszélni. És én azt mondtam a Stólnak, hogy amennyiben ő azt a kanosszajárását idézőjelben, amit ő annak érdekében tesz, hogy meggyőzze társadalmat, bíróságot, hogy ő mi mindent bánt meg, én azt nagyon szívesen nyomon követem, hogyha annak úgy lehet hangot adni, hogy közben az ember nem érzékeli a bulvár jelenlétét. Ezzel kapcsolatban egyszer kerestem a Gyurit, aki akkor nem ért rám, hogy kölcsönösen nem kerestük egymást, majd azt tapasztaltam, hogy hát a bulvár, ha nem is azon a módon, de végigkövette Stól András, és miután én nem akartam neki rosszat, tényleg nem akarottam neki rosszat, személyesen ismerem, ezért úgy gondoltam, hogy erről a témáról ebben a formában leszállok. Azt kérdezem tőled, mennyiben tudja az igazságszolgáltatás cakkunt pak? Ügyvéd, ügyész, bíró, tanú, vádlott, sértett, tehát mindenki. Elnézést, ha mindenkit nem soroltam föl, függetlenül magát attól, hogyha egy konkrét ügynek legyen az bármilyen ügy, nagy sajtója van.
Sehogy sem tudja függetleníteni magát. Hát nyilván a kérdésben benne volt a válasz is, már csak azért sem, mert tetszik, nem tetszik mi, akik itt dolgozunk, vagy akik valamilyen úton, módon szerepelünk az igazságszolgáltatásba, azért ugyanúgy a társam részei vagyunk, ugyanúgy olvasunk újságot, nézünk tele.
Tudsz erre konkrétumot mondani, anélkül, hogy ügyet említenél, hogy adott esetben, ha reggel olvastál valamit, az aznap vagy két nappal később hogyan hatott a te tevékenységed, de csak hogy érthető legyen. Vagy mit gondolsz, hogy az ügyész miben változott, vagy mennyiben változott az alanyod, aki érezte, hogy nagyon utálja, vagy nagyon kedveli a sajtó?
Akár nevet is mondhatok, hiszen nyilvánvalóan ismert az ügy, császár előtt ügy, jó? Tehát azt gondolom, hogy ezt a hallgatók nagy része ismeri, hogy miben változott. Hát nyilván a gyanúsított élete abban változott, hogy bár nem különbözik XY mondjuk autószerelőtől, aki egy baleset után ugyanúgy folytathatja a munkáját, ő nem folytathatta ugyanúgy a munkáját, mert hát az a hisztéria, ami ezt az ügyet körülvette, az ugye leparancsolta őt a színpadról kettő. A médiában akkor annyi állír jelent meg, hogy komolyan azon gondolkoztam néha, hogy vajon én ugyanabban az ügyben dolgozom, mint amiről ír az ilyen meg olyan bulvárlap, de nem csak a bulvárlapok, sajnos meg kell, hogy mondjam, hanem komolynak tekinthető újságok vagy.
Ezzel kapcsolatban vannak konkrét emlékeim, de azt mondjad meg nekem, légy szíves, hogy a te eszközeid és a sajtóeszközei magyarul, hogy te minden egyes állításra, ellenállítással éljél, vagy legalábbis a legfontosabbak kapcsolatban.
Volt lehetőségem, nem minden állításra, hiszen hogy mondjam, a rendőrség, illetve a rendőrségi szóvívő szinte nap mint nap mondott valamit, és meg kell, hogy mondjam őszintén, ez nem mindig 100%-ban fette a valóságot.
Itt állj meg egy pillanatra, ha nem fette 100%-a valóságot, akkor annak mi a magyarázata, hiszen egy konkrét ügyről és egy rendőrségi emberről beszélsz, akinek elvileg nem állhat, és gyakorlatilag sem szándékában bármi más mondani, mint ami a valóság.
Ez kétségtelen így van, és én ilyet nem is mondok, csak ne felejtsük el, ki volt a sértett, egy rendőr volt. Ehhez képest azt gondolom, hogy egy nagyfokú elfogultság jellem.
Látod, milyen érdekes dolog, rendőr és rendőr, most, amikor nem is olyan régen ugye a Magyar György által védett özvegyel kapcsolatos történéseket kell megismerni, motoros járőr, kopott gumi, akkor az ember ugyanezt a szolidaritást nem érzi?
Hát erre mondjuk azt, hogy persze ügye válogatja, és nincs két egyforma ügy, és hát ahogy hogy mondjam, Lenin mondta annak idején, hogy a léthatározza meg a tudatot, ezt Hoffi kiegészítette, hogy a hol léthatározza meg a tudatot, de mélységesen egyetértek ezzel a gondolattal. Nyilvánvaló, hogy egy ott ügyben elfoglalunk egy pozíciót, és innentől kezdve ezen a szűrőn nézzük a történéseket.
Mennyiben befolyásolta a te tevékenységedet a császár előtt ügyben a hisztérikus, vagy nem hisztérikus, de gyakori sajtó megjelenés?
Talán annyiban, hogy ennek negatív hatása volt, nem az én tevékenységemre. Az én tevékenységemre pozitív ellenkező hatást váltotta ki, mint amelyet egyébként váltott volna, hiszen én akkor elhatároztam, hogy semmi más nem csinálok ebben az ügyben, csak tényeket közlök, és megpróbálok szakszerű maradni, tehát csak és kizárólag a szakmám szabályai adta kereteken belül mozogni, és azt gondolom, hogy ez vezetett eredményre. Egyébként is ezt nem csak ebben az ügyben, de más ügyekben is így gondolom, hogyha az ember eltéved a saját pályájáról, ahol védettséget élvez, mert hát nyilvánvaló, te is a saját munkádban, amit vétel, azt töviről hegyire ismered, ott téged nem lehet megfogni. Hogyha most elkalandozol, és végtöd, ahol a szülész nőgyógyász szeretnél lenni, hogy mondjak valami hülyeséget, mert olvastál egy könyvet, és abban kiolvastad, hogy hogy kell ezt végezni, bizonyára meg fogsz bukni az első problémánál. Tehát ez így van a mi szakmánkban is, hogyha én itt maradok a keretek között, akkor ezek a szabályok nekem védettséget adnak, és így lehet sikereket elérni. véleményem.
Mit jelentett ez annak idején? Azt jelentette, hogy minden nap te elolvastad az újságokat, volt valaki, aki neked lapszemlét csinált, C?
Nem volt, aki lapszemlét csinált, én saját magam olvasgattam, vagy fölhívott az előtt, hogy éppen ma ezt írták, meg azt írták. Volt, amire reflektáltam, és volt, amire nem, mert ebben a kérdéskörben azt is elhatároztam annak idején, hogy bizonyos hírek tekintetében nagyvonalon át kell siklani ezek fölött, és nem kell minden piszticsári dologgal foglalkozni.
Most nem a császárelőd ügyben, hanem más ügyekben érzékeled-e, hogy a sajtót követi bíró ügyész?
A közhangulatot igen. Na most, hogyha egy, és ez nyilván bírója válogatja, nyilvánvalóan egy felkorbácsolt közhangulat, ahol valaki nagyon bűnös, vagy valakit nagyon sajnálunk. Emlékeztek vissza egy másik ügyre, amikor egy kislány megölte az őt folyamatosan bántalmazó apját,
igen,
nevelő apját, most ez már Kitty, meg nem tudom, hogy
hívják.
Hát emlékezz vissza, egy fél ország könnyekbe borulva sírkozott, hogy felfüggesztetet kapjon, és hát aztán, ha jól emlékszem, támogatott köztársasági elnöki kegyelemmel.
Ez így igaz. Azt kérdezem tőled, én is így emlékszem, azt kérdezem tőled, és akkor most nem egy szerepcserére akarlak rávenni, de te egyéb iránt gondolnád-e azt, nem BBC és egyebek, hogy valamiféle etikai kódexnek mégiscsak lennie kéne a sajtónak a tekintetben, hogy az ügyekkel hogyan foglalkozik, ha egyéb iránt nem akar jobbat vagy rosszabbat annál, mint amit egyébként az igazság a bíróság formájában, mint amilyen igazságot a bíróság egyéb formában meghatároz, hiszen azzal, amit tesz, egy bizonyos mértéken felül már úgy befolyásolja az ügyet, vagy befolyásolhatja az ügyet, ami már nem lehet az érdekel, miközben egyébként lehet, hogy a bevételét növeli.
Nagyon helyesen fogalmaztál, hogy most ezt minek hívjuk, etikai kódexnek, vagy én nem tudom minek, az teljesen mindegy, de az első pontja az volna, hogy a bűnügyi tudósítóknak talán hozzá kéne érteni, hogy amiről írnak, az egy szakma. Én azt veszem észre, hogy ma tiszteletemnek az egy-két kivételnek fogalmuk nincs újságíróknak, hogy miről írnak, miért írnak, hogy vágják meg a riportot, kihagyják ezt a szót, mert a szerkesztő csak 12,5 másodpercet gondolt a híradóban. Igaz, hogy közben úgy vágják meg azt a mondatot, hogy szakmailag csökken az értelme, mert nem értenek hozzá. Tehát az első pontnak talán a legfontosabbnak azt tartanám, hogy talán valami képzést kapnának ezek a fiatal hölgyek és urak, akik eljönnek bírósági tudósításokat készíteni, mert tényleg azt veszem észre, hogy a döntő többségük fogalma sincs, hogy hol van.
Egyébként érzékelsz-e olyat, hogy az újságokat természetesen ügye és újságja válogatja, tehát ezt nem lehet generálisan kezelni, az ügy érdekli, vagy az, ami bevétel növekedést eredményezhet?
Hát ugye vannak a bulvár ügyek, amikor egy jó blikfangos címmel el lehet adni az újságot, ez nyilvánvaló, hogy ott nem az ügy érdekli az újságot vagy a szerkesztőt. Aztán vannak az oknyomozó újságírók, akik egy-egy ügyre fokozottan figyelmet fordítanak. Mondok egy példát, ugye annak idején az ÉS-ben a Postabank ügyel kapcsolatban igen alapos, igen részletes riportokat olvashat.
Ugye ez a Vajda Kócián féle összeállítás.
Így van, akit ez érdekel, de manapság is vannak ilyen újságírók, most hadd nem említsek neveket. Tehát én ezt ketté vágnám. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a többség persze bulvárhoz tartozik. Na de hát nézd meg. Hát,
és tegyük azt hozzá, hogy ugye ez a fajta tevékenység, amiről te beszélsz, ez ugye hónapokkal, évekkel követheti az ügyet, hiszen annak a feldolgozása hipp és hopp nem megy.
Ez teljesen egyértelmű, de, és akkor azt mondom, hogy de az ilyenfajta újságírók engedjék meg azt, hogy majd én eldöntsem azt, amit én el szeretnék dönteni, hogy vonjam le azt a konzekvenciát, amit én gondolok, lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, mindegy, de szóval ne a számba adják a saját véleményüket, hogy most nekem is ezt kell képviselnem. Kettő, valamiféle objektivitás azért mégiscsak egy alapvető igény, legalábbis én így gondolom.
Valahogy is kezdeményeztél újsággal, annak főszerkesztőjével beszélgetést annak érdekében, hogy egy konkrét ügyben megértsed azt, hogy ők mi viselkednek úgy, ha már megváltoztatni nem is akartad, vagy nem tudtad, akartad, de nem tudtad?
Nem. Nem, helyreigazítási kérelmem nagyon-nagyon kevés volt, reménytelennek, Don Quixote harcnak látom.
Igen, ez a Don Quixote én vagyok. Ezügyben kerestem most éppen egyébként Liszkai Gábort, akivel én annak idején utólag derült ki, hogy valamikor 1983-84-ben ismerkedtem meg a Lapkiadó vállalatnál, Siklósi Norbertnél, mert ha minden igaz, akkor ő ott jogi főosztályvezető volt, és amikor nekem volt egy nagy botrányom, és ő végül is hajlandó volt fogadni a Magyar Nemzet szerkesztőségében, aminek akkor ő már főszerkesztője volt, olyan elemeket elevenített fel a közös múltból, amire én már egyáltalán nem emlékeztem, és egy nagyon érdekes beszélgetés volt, szívesen folytatnám, én legalábbis kész vagyok, és ennek a történetét egyebek között egy könyvben meg is írtam. Azt kérdezem tőled, ez nem a te területed, de a te területed is lehet. Mi van akkor, amikor, és cáfoljál meg, Isten, ugye én, nekem szimpátiáim nyilvánvalóan vannak, de nem azaz én éleslátásomat nem befolyásolhatja az ember. Azt tapasztalja alapvetően, hogy jobboldali sajtóorgánumok csinálják nagy mennyiségben dömpingszerűen, vagy nem dömpingszerűen, de politikai érdekből, hogy olyan dokumentumokat szivárogtatnak ki, amely dokumentumok különböző büntető ügyeknek az előkészítését szolgálják, beleértve, vagy még nem kezdődött el, de már kiszivárogtatják, hogy mikor lesz az első tárgyalás, és így tovább, és így tovább. Beleértve, hogy én annak idején 1994 és 98 között a Horn akták kapcsán a Magyar Rádió éjszakai műsorában az Ennyiben már készítettem erről műsort, az 13 vagy 14 évvel ezelőtt volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy új jelenség. Amikor a politika így teszi be a lábát egy-egy ügybe, mert ennek a politikai vonatkozása elvitathatatlan, ott mit tud az ügyvéd csinálni, amikor egy újságból értesül arról, amit neki egyébként a hivatali ügymenetben kéne hamarabb megtudnia?
Hát az attól függ. Lehet, hogy éppen örül az ügyvéd. Nekem volt olyan ügyen, most hagyjuk az ügy megtervezését, ahol a nyomozó hatóság marha nagy titokban akarta tartani ugye az eljárási törvényeknek megfelelően, csak az eljárás végén ismerhetem meg a nyomozás valamennyi hivatát. Na szóval nagy titokban akarták tartani a védelemre terhelő vallomást, tevő gyanúsítottás vallomását, kinyitottam a Magyar Nemzetet és elolvastam. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy még jót is tett. Most ezt félretéve, tehát amikor ilyen jellegű haszna van ennek, az valóban furcsa és megdöbbentő, különösen manapság ezekben az MBH-s ügyekben, hogy sajtóorgánumok, ugye itt most a Heti Válaszra és a Magyar Nemzetre gondolok, nemzeti minősített adattá nyilvánított dokumentumokat vagy adatokat szellőztetnek meg, és ez nem érdekli a királyi ügyészséget. Na, ebbe ez a szomorú.
Én azt kérdezem tőled, hogy amikor annak idején Liszkai Gáborral beszéltem, számtalan dolgot megbeszéltem a saját ügyemben, sikerrel, sikertel, és nem ő volt az egyetlen. Amikor te ilyesmit tapasztalsz, mint amiről beszélsz, azon kívül, hogy el vagy képedve, próbálsz valamilyen módon rájönni arra, azt mondtad, hogy főszerkesztőkkel nem szoktál találkozni, helyreigazítás ritkán kész, de hogy ez a metódus hogy alakul ki? Ez téged mennyire foglalkoztat, és mit próbálsz annak érdekében tenni, hogy megismerd?
Nem nagyon foglalkoztat, és nem nagyon akarom megismerni, mert...
Azért, mert tehetetlen vagy, és erre nem akarsz időt pazarolni?
Egyrészt, másrészt pedig ez a szakmámon kívüleső terület, és ez...
A szakmádon kívüleső terület, de a te szakmádat érinti?
Éri, hát meg mennyi minden másik inti még az én szakmámat, elnézést csak a kutyám, mit közben ugat.
De szabadon ugathasson, ebben a műsorban még lehet ugatni, igen?
Szóval az én szakmámat nagyon sok minden más egyéb külső hatás is éri.
Ja, de ez egy minősített hatás.
Ez így van, amit megpróbálok tenni, esetleg jelzek az ügyészségnek, hogy mégis hogy van ez.
Akkor... Meg annyi ügyészségi vizsgálat történt, sohasem zárult eredménye lesz. Hogy lehetséges? Belejött, vagy lehet, hogy nem az ügyészségen, nem tudom, hol szivárogtatnak. Soha az életben nem, vagy legalábbis én nem nagyon tapasztaltam azt, hogy megtalálták volna azt a lefolyót, ahol meg annyi ügy, meg annyi információja kikerült.
Ez jelenti azt, most lehet, hogy nagyon csúnya dolgot mondom, hogy a jogállamba vetett bizalom megingott.
Jó, de ez a jogállamba vetett bizalom, ez nem 2010-ben ingott meg?
Nem, persze, hogy nem. Persze, hogy nem, ez egy tartós folyamat, és ezt erősítik ezek a momentumok is. Nyilvánvaló dolog. Tehát nem lehet azt mondani, hogy na, akkor most indult ez el. És akkor ugye csodálkozunk azon, hogy az állampolgár nem annyira bízik az igazságszolgáltatás, öméréseken alasztanak, akkor csodálkozunk, hogy csökkent a bizalmi.
Azt áruld el nekem, hogy szivárgás végül is azt lehet mondani, lényegtelen. Érdemben befolyásolja-e ez az ügyeket? És én csak arra szeretnék utalni, hogy én Gatter Lászlóval egy párszor beszélgettem, ahogy öregszem, egyre többször beszélgetek emberekkel mikrofon nélkül, és ilyenkor természetesen kölcsönös omertát fogadunk, mert nem akarom, hogy a lábamat betonba öntsék, és bedobjanak a Dunába. És én azt kérdeztem tőlem, mert aztán később műsorban is kérdeztem, hogy amikor ugye a Magyar Gárda felvonult a Markó utca előtt, mert ugye ez először lehetséges volt, és másodszor nem volt lehetséges, ez hogyan hatott az ott dolgozókra, független attól, hogy milyen ügyben jártak el belét, vagy ugye az se nagyon volt megmagyarázva, hogy annak a konkrét ügynek a bírója miért is kérte azt, hogy ne ő tárgyalja tovább, és hát akkor itt a műsorban is megadta erre a választ Gatter László. Hat-e érdemben az ügyekre az, hogy adott esetben milyen sajtókampány van, vagy te azt érzékeled, hogy bíró és ügyész végül is bír ettől függetleníteni, és akkor itt befejeztem a mondatot.
A döntő többség tud függetleníteni. Tehát én nem mondom azt, mert az képmutató állítás lenne részemről, azt mondom, hogy egyáltalán nincs olyan bíró, és nincs olyan ügyész, akire valahol ez ne hasna, és már a döntéseire persze, de azt is hozzá kell tárgyilagosan tennem, hogy a döntő többségükre lehet, hogy emocionálisan hat, már olyan értelemben, hogy hát akadályozzák a munkámat, az ügyemmel foglalkoznak, mi csak mit ért az újság, de a szakmai döntésre nem hat ki.
Ami tehát ennek a politikai hozadéka, az lehet teljesen független a bírói ítélettől.
Ez így igaz.
Mondván, hogy két különböző dolgot etetnek, egyrészt megbüntették a bűnöst, másrésztről pedig kielégítik a vére szomjas publikumot.
Gyakorlatilag igen.
Van-e az ügyvédi kamarában arra vonatkozó előírás, beszélnek-e ügyvédek ügyvédi kamarában arról, ügyvéd milyen mértékben vegye igénybe a nyilvánosságot?
Van egy etikai kódexünk, amely szabályoz általánosságban ilyen kérdéseket, de amennyire ez látható, egyrészt ez az ügyvédek egy nagyon kis számát érinti csak a napi gyakorlatban, hiszen ha megfigyeljük, hát mit tudom én, 20 kollega szerepel azért döntően, és ezek a kollégák elsősorban a büntető ügyekben járnak el. Mi érdekes, mondjuk ingatlanos ügyvéddel ritkán szoktak riportot csinálni, pedig hát az is egy nagyon fontos munka. Szóval aztán ezen belül én azt gondolom, hogy az önkontroll a legfontosabb. Tehát nem a benne az etikai szabályzatban így step by step nincs leírva, hogy mi mindent kellene csinálni. Én azt tudom elmondani, hogy én mit csinálok. Én soha nem keresek meg semmilyen újságot, meg tévét, hogy beszámoljon az általam, vagy abban az ügyben, amiben én dolgozom. Tehát az első fontos szempont számomra az, hogy a sajtót, ha érdekli, akkor majd megtalál. Kettő. Ami ennél még fontosabb, az az ügyfelem érdeke. Ha az én ügyfelem azt mondja, akkor az ő érdeke fontosabb. Három. Tényszerűség és szakmaiság. Ahogy ezt mondtam korábban is, ez ami megvéd, és a sajtó révén is ezt kell kifele közölnöm a társadalommal.
Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását Zamesnik Péternek.
Nagyon szívesen.
Szia. Kertész Ákos nyílt levele az Amerikai Népszavához. Kedves Bartos Laci, részletek. Ez látszólag magánlevél, de én író vagyok, a magánleveleim nagyon kevés kivétellel is, mint nyílt levelek, nagyon kevés kivétellel zárójelben. Az én életformám az, hogy hangosan gondolkodom. Nem léptem be a Kohányi Társaságba, és a tagdíjammal nem járultam hozzá anyagilag is. Az Amerikai Népszava online fennmaradásához azt hittem elég, ha cikkeimet ingyen küldöm el a lapnak. Tévedtem, ma már tudom, belátom és igyekszem jóvá tenni. Hétfő, augusztus 29-e, 2011. Aki egy kicsit odafigyelt a publicisztikámra, tudja, hogy nem igen foglalkozom a Fidesz-szel, egyszerűen nem érdekel. Unom, mert tudom, 2-3 év múlva tudom, és hiába ordítoztam, hogy vigyázat, közeledik figyelmeztetésem hatásfoka minimális volt. Már az sem nagyon érdekel, milyen a magyar. Egy ideig kerestem a mentségeket, de föladtam, nincs mentség, ezért a népért úgyis mindegy, ebb sorsot akar, hát akarja. Ezért a népért úgyis mindegy, ebb sorsot akar, hát akarja, idézőjelben. Ami engem még érdekel, az a baloldal, mert bár az én testre szabott morális alapú szocializmusom, aminek a lényege, hogy mindig az eltaposottak, a kifosztottak, a cserben hagyottak, a nehéz sorsok mellett állok, nem azonos soha az éppen aktuális pártszocializmussal idézőjellel és kurzivam. Mégis ez a közösség, amelyik hozzám a legközelebb áll, írja Kertész Ákos az Amerikai Népszavához írt nyílt levelében 2011. augusztus 29-én hétfőn. És engem ennek a közösségnek a folyamatos árulása érdekel, mármint a baloldali, teszem azt hozzá én, mert ha nincs ez az árulás, Fidesz sincs, írja egyebek közt Kertész Ákos. Ezen a jobb oldal röhög, a baloldal elereszti a füle mellett, mert pillanatnyi érdeke, hogy ne hallja meg. Amúgy persze létérdeke volna, hogy odafigyeljen, de addig ez a banda, nem idézőjelben, nem bír fölemelkedni, ezek is magyarok. Ezek, írja ő, percemberkék. Írja Kertész Ákos. Ha jelenben élnek, akár az állatok kurzívon. A valóságos állatokra gondolok, vagyis ez nem erkölcs ítélet, egyszerű tény megállapítás, írja Kertész Ákos, akinek soraival részint egyetértek, részint nem, szellemével, végkövetkeztetésével minimálisan sem. Ezért vagyok rémült, hogyha még te is berekezted a szolgáltatást, ez majd kiderül, hogy mire vonatkozik, te nagybetűvel, végleg megszűnik a számomra minden felület, és te tudod, hogy ez nem egzisztenciális kérdés. Nem ebből élek, lassan semmiből se élek. Én nem vagyok a kapitalizmus híve, de azt tudom, hogy olyan üzenetet kár föltenni a társadalom kommunikációs csatorna hálózatára, ami senki érdeklődését nem bírja fölkelteni. Amire semmilyen kereslet nincs. Ettől még nem abszolutizálom a piacot, zárójelben. De kétségbe esve látva vagyok, zárnik, ha megjelenek, és akkor sem történik semmi, ha nem jelni, amiben én beledöglök, írja augusztus 29-én az Amerikai Népszavához írt nyílt levelében Kertész Ákos. Sünyít vagy parancsot követ idézet. De ez nem mentség arra, és nem mutogat, hogy boldogan dagonyázik a pocsolyában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud, és nem akar csak irigyelni, és ha van módja legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire, írja Kertész Ákos, nem egészen tiszta, hogy milyen logikára fűzve, mert ez már réges-rég nem a József Attila gondolatmenet. Nem Secret Man Projectet hallanak, Kertész Ákossal nem fogok beszélgetni, ettől a levéltől alapvető tartalmát, annak quintesszenciáját illetően nem mélységesen, egyszerűen nem értek egyet. Egy szomorú öregember, szomorú önvallomása, amely inkább a tehetetlenségről szól, és tehetetlenségében másokra mutogat, miközben maga nem biztos, hogy hibázott, de a sorsát olyanok felelősségébe varja, akinek ez nem biztos, sőt nagy valószínűséggel nem felelőssége, és közben alkalmatlan mondatokat mond, tartalmilag nem stimmelő mondatokban. Ma már a második világháború borzalmaiért, a holokausztért egyedül a felelős, mert a nép, a német népen ellentétben, amely be sem vállotta, meg nem gyónta bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, soha többé se bűnbocsánatért, sem esett, sem esdekelt. Így aztán nem is kapott soha feloldozást. Mivel mindez a magyar jobboldal hitvallása, ideológiája, itt az, hogy csak a baloldal szelleme lenne képes változtatni rajta, csak a progresszív, haladó demokrata baloldal volna képes megváltoztatni, és ezzel megváltani a magyart, méltóvá tenni arra, hogy az európai közösségnek kis áttétel a szabad világ közösségének egyenrangú tagja lehessen. A 80-as évek közepétől Gorbacsov fellépésétől kezdve nem lehet a szovjet bolsevista elnyomásra hivatkozni. Azóta a baloldal már önmaga felelős önmagáért, a magyarságért, az országért, önmaga felelős azért, mert elhárdálta minden pozitív szellemi vagyonát, teljes történelmi örökségét Dózsa Györgytől Petőfin és Addin át Károlyi Mihályig, Bivó Istvánig, Nyerserezsőig, a kelet-német turista került a határt megnyitó Horn Gyuláig, az örökölt médiahálózatával és infrastruktúrájával együtt, hogy teljes tudatzavarban, szervezetileg lerobbanva, kifosztva, védtelenül áll a diktatúra támadásával szemben. De közben az egész baloldali elit és tisztikar beállt a harácsoló korruptak a tulvajok közé, nem igaz. Elárulva nem csak az eszmét, de konkrétan a baloldal közkatonáit is. Nem igaz, mint hogy a fenti mondatok sem igazak, mely szerint a ma már a második világháború az a holokasztért csak azok a felelősek. Mert sebesülten és haldokolva hátrahagyta őket a vesztett ütközetek után a harcmezőn és sorsára hagyta a védelmére szoruló civil lakosságot is, mármint a baloldal is, ahelyett, hogy az utolsó töltényig harcolna a diktatúra ellen, most nem tudom, milyen diktatúráról beszél, a kiskapukon átmenti a rablott vagyonát és az irháját. Szól a kétségbeesés Kertész Ákosból. Mert belőlük is hiányzik az a négy alaptulajdonság, ami emberré tesz minket, az empátia, a szolidaritás, a tolerancia és a lelkiismeret. Magyarországot vajon nem határozza-e meg a Simicska and Puch Company működése, kérdezi Kertész Ákos. Természetesen bizonyítékom nincs, de lidérces álmaim véresen logikus következtetéseim vannak, mint sok társamnak, barátomnak, elbarátomnak is. Mindezekről hol beszéljek, ha már nincs Amerikai Népszava sem? Én várom az Amerikai Népszava online visszatérését, érem számíthatsz, te minden olvasóddal, olvasóinkkal együtt, és hiszem, hogy találtok megoldást, és csak egy kicsit is múlik rajtam, és képes vagyok rá, segítek, ameddig bírok. Őszinte hívet, Kertész Ákos. Kedves Ákos, megtiszteltetés a leveled, ahogy a cikked is, azok a barátságod is. Amit az korábban is jeleztem, kizárólag a hírszolgáltatás áll le, vagyis az, ami pénzbe kerül. A híroldalak nem frissülnek a továbbiakban, amíg nem lesz rá fedezet, illetve csak olyan mértékben, amilyen mértékben én vagy néhány önkéntes munkatársunk ezt meg tudja tenni. A website online hírújság funkcióját kell felfüggesztenünk, minden más marad. Így maradnak a publicisztikák is, ezért ha bármikor írás küldesz nekünk, az meg tud jelenni, és megtiszteltetés lesz számunkra. Egyébként pedig tudod, hogy mennyire egyetértünk a leveletben írtakkal, baráti üdvözlettel, Bartus László. Bartus László több ezt a belső személlyel fogalmaz, nem ismerem, nem óhajtok hozzászólni, nem értek vele egyet. Amiért ez az Alexandra szignálba került, az az, hogy rövidesen a könyvesboltokba kerül a könyvem, a Kus, amelyben önálló fejezetet szánok a Secret Man Projectnek, amelynek nem lenne jelentősége, ha egyébként a hazai közéletben nem azt tapasztalnám, hogy sértett ember áll szemben sértett emberrel, és cselekedeteik motivációjában ez a sértettség tízes skálán egyes és tízes között mozog, de az egyes is sok, a tízes pedig elviselhetetlen. Megoldást nem tudok. Amikor bonctani leletet adok a Secret Man Projectről, akkor azt nem okulásképpen tárom mindannyiuk elé, ez nem tudom, miért tárom önök elé. Vagyis nagyon jól tudom, de a hangzatos szavak ma szeptember 6-án épp úgy távol állnak tőlem, mint hogy távol álltak tőlem akkor, amikor ezt leírtam, és amikor megtörtént. Amiért Alexandra szignálban van ez a mostani felolvasás, az az, hogy kísérteties hasonlóságokat lehet találni a Kertész Ákos levele utáni történésekben, amelyek tőlem iszonytatóan távol állnak. Amikor annak idején Horváth Péter elhozta azt a levelet, amelyen feltüntette Pajzs Miklós tűrhetetlen költeményét Barát, sohasem azonosultam a verssel, kizárólag az foglalkoztatott engem, hogy annak elkészültét mit tette lehetővé. Egy dologban tévedtem, és abban hibáztam. Ezért elnézést kérek. Megfizettem érte. Ez pedig az, hogy azt a levelet abban az időpontban nem lehetett volna felolvasni. Sőt, az elemző műsort sem lehetett volna elkészíteni 10 óra előtt, ezért így például ebből a mostani levélből nem öncenzúrával, és nem is viccelődve, néha kihagytam egy-egy szót, miközben azok teljesen szalonképesek, és 3-4-8-kor nyugodtan elhangozhatnának. Én ezért megfizettem, én ezért meglakoltam, hogy a magam igazáért kiálltam reggel és kora este, ahelyett, hogy 10 óra után álltam volna ki, miközben az igazam az enyém volt. Annak idején Pajzs Miklós kapcsán arra voltam kíváncsi, hogy a rapper miért hozta létre ezt a verset, és végül ez tökéletesen sikerült. Hogy erre majdnem rámentem én, hát Istenem, minden kockázatos. Aki elolvassa majd a Kúsban a Secretman fejezetet, az eldöntheti azt, hogy ő erre ebből milyen következtetésre jut. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy a verset természetesen torzóban közlöm, nem teszem lehetővé, hogy az inkriminált személyek, beleértve az akkori főinkriminált személyt, újabb pert akasszon Ibáron a kiadó nyakában. Kertész Ákos szomorúságában, bánatában elvetette a súlykot. Rosszul tette. Hogy az Amerikai Népszava ezt lehozta, ebben az embert inkább azt foglalkoztatja, hogy miért az Amerikai Népszava hozta le, miért nem a magyar. Valószínűleg nem merték. Hogy vajon hova jutottunk oda, hogyha valaki hülyeségeket ír, akkor azt ne lehessen lehozni, mert jogkövetkezményektől félve hülyeségeket nem hoznak le itthon, hülyeség idézőjelben vagy anélkül. Ezt gondolják át. Az, hogy a magyar nemzet úgy ugrott rá erre a levélre, valamikor sokkal hamarabb egyébként, mint a Secretman Project esetében, ott ugye majdnem 3 hét telt el, itt pár nap telt el. 3 vagy 4 nap. És minő hihetetlen dolog, azt várják, hogy Tamás Gáspár Miklós és Adrasse Iván határolódjanak el. Emlékeznek arra, amikor annak idején Király Levente megtámadott ebben egy időben az élet és irodalomban, és az Andrasse és a TGM, akikkel nagyon furcsa viszonyban voltak, álltak ki mellettem, Kárpáti Istvánnal egyetemben, aki máron föntről figyel engem, micsoda hasonlóságuk. Ugye az Amerikai Népszava hülyeségeket ír, akkor azt önök meg tudják mondani, hogy a sajtónak mennyiben feladata az itthoninak. Felszólítani az Amerikai Népszavát támogató amerikai állampolgárokat, hogy álljanak el az Amerikai Népszava támogatásától, ha egyébként tisztában vannak azzal, ha egyáltalán, hogy abban mi jelent meg. Emlékeznek arra, amikor a magyar nemzet annak idején megkereste az állami autópálya kezelőt és megkereste a nemzeti infrastruktúra fejlesztőt az elsőfokú ítélet megszületésekor, hogy nem gondolják-e, hogy a fialának nem kéne további állami apanást adni, hiszen elsőfokon pert vesztett egy olyan ügyben, aminek egyébként semmi köze nem volt azon együttműködésekhez, amelyből egyébként ez a műsor fenntartotta magát. Akkor becsületesen kiálltak mellettem az akkori partnereim, Béni Gyöngyi, Reményi Kálmán, Nagy Attila és a Winkler. Akkor ezt a támadást a kuruc.info kezdte, a Magyar Nemzet folytatta, és az Élet és Irodalom tett a végére pontot. Ezt örökítem meg a Secretman Projectben tételesen, hidegen, napról napra követve az eseményeket. Azt kérdezem önöktől, hogy szombaton, amikor közlekedem a Hollán Ernő utcából, és részleteket mond felém egy lófarkas ember, miért kell nekem perceken keresztül azon gondolkodnom, hogy ez a szöveg mennyiben ismerős nekem, majd rájövök arra, hogy ez egy Kertész Ákos szöveg, és miért látja meg bennem a lófarkas ember a Kertész Ákost? Miért akarják visszavonatni a Kossuth díját? Miért akarják elvenni a díszpolgárságot Kertész Ákosnak, ha egyébként hülyeségeket írt? Miért akarják Kartágóval egyenlővé tenni? Hülyeségeket írt. Durva hülyeségeket. De hol nő ez a jobboldal szemébe akkorává, hogyha fizikailag nem is akarják megsemmisíteni, kitörölnék az irodalomkönyvből, kitörölnék a díjazottak sorából. Tisztelt Fiala úr! Mai műsorában, tegnap, elmondott sztoria, valamint feltett kérdése Hollán Ernő utca. Hogy a Nagy Magyarország hátul lófarkas fickó milyen alapon kapcsolta össze a Kertész Ákos ügyet szerint személyével, válaszra ingerelt. Ön pontosan tudja, hogy a rádió műsorával véleményformáló lehetősége van, hogy mekkora hallgatás látszott a mögé bújni, ez nem sikerülhet. Ön puszta témaválasztásaival azzal, hogy mit tart említésre méltónak, ha akarja, ha nem, besorolja magát valahova. Ön a viselkedésével sorozatosan azok mellé áll, akik magyarságot sértegetik, provokálják, megalázni próbálják. Gondoljon csak bele, Őt nem az angol riporter magyarokat sértő magatartása érdekelte, hanem Kocsi Zoltán reakcióját vesérte. Ön nem hátta, hogy mit hazudott Heller Ágnes az Unió parlamentjében, hanem Morvai Krisztina mondandója. Sorolhatnám napestig. Ön sohasem a provokáció háborítja fel, hanem a jogos reakció. Most sem Kertész Ákos undorító magatartását vette nyelvére, csak az egy megfáradt, megkeseredett ember tettét követő túlzott jobboldali média reagálást, az öntért állítólagos inzultust. Állítólagos, mert nem hiszem, hogy megtörtént. Nyilván bagatelizálni kell Kertész megbocsájthatatlan tettét. Tehát meg se történt velem az, amit mondtam. Az ön által lefestett alakú nem azon a tájon lakna Budapestek. Ön persze rögtön tudta, hogy az egész Kertész cikke miatt van. Miért néz mindenkit hülyének? Sztorinak nem rossz, be lehetett szerezni pár telefont, hogy milyen bunkók a magyarok, őket is milyen sérelmek érték, stb. Mégiscsak van valami abban, amit Kertész írt. Frey Tamás bérgyilkosa óta tudjuk, hogy megy az ilyesmi. Az már szakmai kérdés, hogy úgy érzi, az önnel megtörhetett volna. Saját magát sorolta Kertész Ákos mellé. Végezetül nem sok olyan ország van a világon, ahol nem jártam. Higgy el, a magyarok sem rosszabbak a többi nációnál, csak türelmesebbek. Nincs még egy hely, ahol az ön műsora működhetne, mert nem lenne rá vevő. Nekünk kijutott belül egy adag. Üdvözlettel, Antal Béla, terapeuta. Tegnap kerestem Liszkai Gábort, részint azért, hogy megtudjam, hogy ő mennyiben ért egyet azzal a módszerrel, ami az újságjában tapasztalható, részint azért, hogy a kusból adjak neki egy példányt. Ma ismét felhívom Liszkai Gábort, őszintén remélem visszahív. Elérhetőségem 353-9451.
A levélírónak tökéletesen igaza van, takarodjon az a vén szaros innen, nem szégyelli magát, ilyen tér a magyarokról.
A levél rólam szól. Igen.
Jó reggelt. Az az érdekes az úrnak a levelében, amit felolvasott, hogy egy demokráciában a különböző vélemények elhangzásának helye van, azokat az emberek befogadják. Tehát ilyen módon Kertész Ákosnak szíve joga azt írni, amit ő gondol, az ő műsorában szíve joga arról beszélni, amit szeretne. Ami például Ágnes történetnél, és itt is egy kicsit nálam kihúzza a gyufát, az az, hogy stílus. Tehát egy dolog az, hogy jogom van megfogalmazni a véleményemet, de sajnos bizonyos szituációkban egy provokatív levél, mint, ami óhatatlanul provokatív, mint ez a Kertész Ákos féle levél, nincs egyensúlyban az erre adott válaszreakciókkal, mert a válaszreakciók stílusa egyszerűen befogadhatatlan. És sokszor az ember innentől kezdve nem is a tartalom alapján ítélkezik, hanem...
353-9451. Ha cinikus akarnék lenni, ami nem állt tőlem távol, sajnálom, hogy ez a Kertész Ákos botrány szeptember elején robbant ki. A könyvem szempontjából jobban jött volna egy hónappal később. akkor írtam a Magyar Hírlapba Orbán Viktornak, hogy segítsen rajta, mert el akarnak lehetetleníteni anyagilag, amit átvett a Magyar Nemzet, soha többé nem tett ilyet, ahol az online változatban 30 ezeren töltötték le a Magyar Hírlapban megjelent jegyzetet. Milyen elítélem azt, amit Kertész Ákos ír. Azt kérdezik, hogy melyik kevésbé az én világom, arra az a válaszom, egyik sem. Ebből a szempontból, ha tetszik, írást írásért. Nem írást fogért. Jó reggelt! Tőlem építkezhetnek, engem nem zavar, ha téged nem zavar. Hadd építkezzenek. Én hozzá vagyok szokva, hogy itt mindig kalapálnak. Itt vagyok. Visszaolvaslak téged, addig ne beszélj. Azt írja a Magyar Nemzet 2011. szeptember 3-án. Tamás Gáspár Miklós levele. A Magyar Nemzetből értesültem Kertész Ákos sajnálatos cikkét. Figyelj, ne beszéljél, jó? Most én beszélek, aztán te jössz. Tamás Gáspár Miklós levele. Figyelj, ez van ideírva. Én is tudom, hogy nem levél. Ezt írta a Magyar Nemzet, és a Magyar Nemzetet csak pontosan szépen. Rendben van, nem akarom azt mondani neked, hogy kus. A Magyar Nemzetből értesültem Kertész Ákos sajnálatos cikkéről, amelyet aztán elolvastam, és amelyet minden elképzelhető szempontból helytelennek tartok. Kertész Ákos dühét nyilván az a látszólagos körülmény váltotta ki, hogy többek szerint a jelenleg hivatalban lévő kormány tevékenysége nem vált ki ellenállást, ám de ez nem igaz. Arról nem a magyar nép tehet, hogy a népszerűséget vesztett kormánnyal szemben nem lel érvényes ellenzéki alternatívát, de még ha igaza lenne is ebben Kertész Ákosnak, szidalmai igaztalanok. A magyar nép egyáltalán nem olyan, amilyennek ő ebben a rossz pillanatában hiszi, a magyar nép számtalanszor nyert változatokat, amelyek szerint a szegény nép nem szeret dolgozni, és egyenlőséget akar. Tehát így ezek a szélső jobboldal eszméi, amelyeket a magát baloldalnak nevező Kertész Ákos anélkül tett magáé, vagy észrevette volna, csúnya ügy, de egyben jelentéktelen. Nem Kertész Ákos az egyetlen, aki a rendszer hibáért a népet hibáztatja, azoknál is súlyos gondolkodási hiba, akiknek jobb a modoruk, mint az övé, írod. Sok szempontból a dolog érdekes, és sok szempontból a dolog egyáltalán nem érdekel. Szombaton az én inger küszöbömet alapvetően akkor ért el a történet, amikor szombaton a lányommal sétálva az Újlipótvárosban, az Odeon mozinál egy szofos, Nagy Magyarországot a hátán viselő 40-45 éves ember átszólt hozzám, tehát teljesen nyilvánvalóan hozzám beszélt, erre figyeltem föl, és idézett ebből a levélből, amit akkor még teljes terjedelmében nem is ismertem. Tehát először rá kellett jönnöm, hogy ő Kertész Ákos leveléből azokat a részeket citálja felém, amelyek a magyarságot pocskondiázzák. Ő magát magyarnak véli, bennem Kertész Ákos rokonát véli felfedezni, vagy esetleg magát Kertész Ákos, tehát hogy én vagyok Kertész Ákos, azonosított. Ezzel abban tegnap áll Andrasev Iván, és te is a védelmemre keltettek, amikor Király Levente akkor úgy találta az Élet és Irodalomban, hogy nekem kell esni, és elmagyaráztátok, hogy ez most miért nem az a pillanat. Annyiban vannak hasonlóságok, és én kerestem már Liczkai Gábort, ha másért nem, akkor azért, hogy adjak neki egy példányt a könyvemből, hogy elolvashassa, hogy ugye az anyagi ellehetetlenítése az Amerikai Népszavának kerül elő, ami annak idején az én műsoromra is vonatkozott, ugye megkeresni a hirdetőket, ezen kívül pedig elhatárolódásra bírni mindazokat, akik az Amerikai Népszavába írnak, amelyre se te, se Andrasev Iván nem volt hajlandó, aztán pedig a Kossuth Díj és a Budapest díszpolgára visszavonása, ami az én esetemben sajnos nem következhet be, mert se Kossuth Díjam, se Budapest díszpolgára nem vagyok. Itt be is fejezem, azt kérdezem tőled, hogy amikor téged felhívott a Magyar Nemzet, akkor téged, mint valami orákulumot keres meg, hiszen ebben a levélben, ami nem levél, benne is van, hogy te a Magyar Nemzetből értesültél erről, magyarul te előtte azt se tudtad, hogy iszik vagy eszik Kertész Ákos Amerikai Népszavában írt levelét.
Igen, onnan értesültem, nem hívtak fel, egy e-mailt kaptam, amelyben Pilhál Tamás újságíró tett föl kérdéseket, és ezekre válaszoltam összefoglalólag. Külön elnézést kérek a rádióhallgatóktól, az utolsó mondatban szóismétlés van, amit sietség miatt követtem el, nem szoktam.
Foglalkoztatott-e téged az a kérdés, hogy vajon miért kíváncsi ezügyben pont a te véleményedre a Magyar Nemzet?
A Magyar Nemzet föltehetőleg azért kíváncsi a véleményemre, mert már vitatkoztam velük közvetlenül, tehát a lap hasábjain is vitatkoztam különféle dolgokkal a Magyar Nemzetben, és hát tudták, hogy milyen egyáltalán hajlandó vagyok velük szóba állni, tehát ez egy viszonylag értelmes akció, és hogy különben mit a fejükben, tőlük kell megkérdezni, erről nem beszélgettünk. Tehát én onnan nem levelet írtam magamtól a Magyar Nemzetnek, hanem interjú kérdésekre válaszoltam összefoglalólag. Ugyanakkor viszont Kertész Ákos nem levelet írt az Amerikai Magyar Népszavának, hanem egy cikket írt beléje.
Várjál, nem tudom, ez valami, megmondom neked, hogy ennek mi a neve, mert itt van természetesen.
Mindegy.
Jó, csak azt, hogy hiszem, valami nyílt, tehát szerepel benne valami erre vonatkozó utalás. Várjál.
Mindegy, ez egy cikk.
Mondom neked, Kertész Ákos nyílt levele az Amerikai Népszavához.
Igen, 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 az a címe a cikkének.
Azt kérdezem tőled, hogy miután Pilhál Tamás írt neked egy e-mailt, várjál, amikor a Pilhál Tamás írt neked egy e-mailt, akkor te fogtad magad, és akkor kikerested az írást, és elolvastad?
Egy kattintással van.
Igen. Mire jöttél rá?
Én azt megírtam.
És egyéb iránt...
Hozzáfűznék egy-két dolgot.
Tessék?
Én hozzáfűznék egy-két dolgot, ha érdekel, de megírtam a véleményemet, tehát ugye...
Írtál volna erről bármit, hogyha a Magyar Nemzet nem tűzi Tolhegyre?
Nem értem.
Írtál-e volna erről bármit, ha a Magyar Nemzet nem tűzi Tolhegyre?
Ha nem kérdeznek, akkor nem, magamtól nem.
De tehát egyébként, ahogy ezt az írásodban is írod, ez egy jelentéktelen dolog, ami...
És szeretnék ezzel pár dolgot hozzáfűzni.
Figyelj, azért hívtalak.
Az egyik az ugye, hogy beszélnek egy nagyon helytelen, igaztalan és rossz szöveg. Ugye egyrészt rendkívül helytelen ilyen nemzetkarakterológiai következtetéseket levonni pillanatnyi dühökből és pillanatnyi impressziókból, tekintettel arra, hogy a világ minden népe, nemzete és minden embercsoportja rendkívül változatos, és az időben is különféleképpen reagálnak, ugye, tehát ezt ebben az által felolvasott nyilatkozatomban is, és mondtam ugye, hogy egyszerűen nem igaz az, hogy a magyar nép született alfalóból áll, ez számtalanszor bebizonyította a történelem folyamán, hogy ez nem így van, és most is bebizonyítja és be is fogja bizonyítani, hogy ez nem így van. A másik, ugye ezek a szociális kijelentések, hogy nem szeretnek dolgozni és tanulni, hanem inkább a pocsijában ülnek és röfögnek, ugye ez egy meglehetősen elterjedt előítélet sokakkal szemben, ami a szociális bajokat azzal hozza összefüggésbe, hogy az emberek lusták és nem szeretnének dolgozni, ami mondjuk annak a fényében, hogy a legutóbb megjelent hivatalos európai statisztika szerint a magyarok és a románok dolgoznak a legtöbbet Európában, ezt különben is tudjuk természetesen, ugye azoknak módjukban egyáltalán dolgozni, azok nagyon-nagyon sokat dolgoznak és nagyon-nagyon fáradtak. Úgyhogy ez teljes igazságtalanság valóban. Amit nem hoztam szóba a nyilatkozatomban, ugye az a holokauszttal kapcsolatos kijelentés, amelyben Kertész Ákos a Szőnyegen forgó írásműnek a szerzője, mi azt állítja, hogy a magyarok nem néztek szembe a holokauszt tanulságaival, és még inkább, mint másoknak. Most azért azt kell, hogy mondjam, hogy ebben van igazság természetesen, de tekintettel arra, hogy a holokauszt földolgozottsága és ezzel kapcsolatos reflexiók mélysége Lengyelországban, Romániában, Litvániában, Ukrajnában, Ausztriában, Horvátországban és a balti államokban semmivel nem jobb, mint Magyarországon, bizonyos esetekben sokkal rosszabb. Meg nem lehet következtetéseket levonni arra a nézvést, hogy a magyarok milyenek, mert a magyarok Egyébként nagyon különböznek a litvánoktól, a lengyelektől, a románoktól és az osztrákoktól. Úgyhogy ezek a fajta általánosítások, ezek az égvilágon semmire sem jók. És igaztalanok és helytelenek, és ami nem azt jelenti természetesen, hogy nem szállnék síkra Kertész Ákosnak a szólásszabadsága mellett, azt ír, amit akar, mint ahogy síkra szállnék, hogyha ebben az ügyben is megkérdeznének Bályás Zsolt szólásszabadsága mellett is.
Az érdekel téged, vagy foglalkoztat-e, hogy egyéb iránt a magyar nemzet ennek a Kertész Ákos írásnak miért tulajdonított ekkora jelentőséget, miközben egy olyan orgánumban jelent meg, amely épp úgy külföldi szerver által olvasható, mint a kurusz.info?
Hát nézd, hát azért ez egy egészen föltűnő dolog. Én nem azt állítom, hogy példanélküli, mert ugye tudni kell, hogy a nemzet ostorozás és az ironikusan vagy retorikusan túlzó nemzeti önbírálat az hagyománya az irodalomnak, különösen a magyar irodalomnak. Hogyha belegondolunk abba, hogy Petőfi Sándor azt mondta, kancsukát kívánt a saját nemzete hátára, hogy Ady Endre azt írta, hogy az Isten verje meg a magyar népet, verje, csak verje, verje, meg hogy nekünk mohács kell, és így tovább. Hát ezek szintén olyan súlyos kijelentések, és vannak komoly hagyományai ugye a magyar irodalomban.
Jó, de akkor ezt az irodalmi újságban kéne megtámadni, és nem pedig egy politikai napilapban.
Tessék, kérem?
De akkor ezt egy irodalmi újságban kéne megtámadni, és nem egy politikai napilapban.
Ezt nem értem.
Hát akkor ennek irodalmi vonatkozása.
Ezeket Petőfi és Ady is politikai újságokban közöltem.
Én ezt értem, de az ezzel kapcsolatos vita, ami itt folyik, az nem...
Irodalmi kérdés, ez morális, politikai, irodalmi, retorikai, hagyománybeli, közhelytudományi és hasonló kérdés. Tehát komplex kérdés, és nem hiszem, hogy irodalmi lobby.
Jó, de itt nem arról van szó, akár csak a filozófus per, de figyelj, régen beszéltünk, de elszoktunk egymástól, de itt nem arról van szó, hogy Kertész Ákossal készült egy interjú, ami arról szólt volna, hogy őt mi vezérelte, hanem akár csak a filozófus perben elvitatták azt a jogát, hogy ő egyáltalán írhat-e ilyet, és mindjárt törölni akarták, ha nem is a létező köréből, de minden esetre azon a módon jártak el, hogy őt kizárják a nyilvánosságból, büntessék azt az orgánumot, amiben megjelent, és elvegyék tőle azt, amit hát egyéb...
Én tudom, hogy a radikális jobboldal miket szokott állítani, és miket szokott követelni, amikor valami nem tetszik neki. Ezt szintén nem tartom különösen jelentősnek, hanem banálisnak tartom, ilyenkor így szoktak reagálni. Én a saját véleményemet mondtam el a Kertész Ákos írásáról, egyébként azt hiszem, hogy ez különösebben nem vitatható. Az, hogy valaki nyilván politikai elkeseredésében mindenféle őrültségeket ír, ez kétség kívül nem kéne túlbecsülni, és az, hogy ezt politikai hisztériakeltésre használják föl, hát most ebben mi a meglepetés a rendszerváltás óta eltelt 20 esztendő történetét tekintve, hány ilyen botrány volt, 200 millió, mit tudom én.
De ez egy igazi botrány, ez egy vélt vagy csinált botrány?
Tessék?
Ez egy igazi botrány, vagy egy csinált, vagy egy vélt botrány?
Mind a kettő. Az írás is elég botrányos, és ezzel semmi kétség nincsen, és a körülötte keltett hisztéria, bár szerintem nem biztosan rettentő hatásos lesz, az is eléggé rémséges, de mondom, ez is banális. És hát ezek az összes ilyen szemantikai űrültségek közli a magyar nemzet, hogy a balliberálisok közül senki nem volt hajlandó elhatárolódni kollégájától. Most egyrészt én nem vagyok balliberális, mint közismert. Másrészt Kertész Ákosnak egy regényíró és novellista és forgatókönyvíró, nekem nem kollégám. És én sem vagyok neki kollégája, más műfajokban dolgozunk. Harmadrészt mi a különbség az éles kritika és az elhatárolás.
Ezt akartam tőled kérdezni, hogyha jól csinálod, felteted a kérdést helyettem, mi a különbség?
Semmi.
Miért örülnének annak, hogyha te elhatárolódna?
Hát kérlek szépen, én azt mondtam nekik, amikor felvettek telefonon, hogy elhatárolódom, mondtam, hogy nem szeretem ezt a kifejezést. De ugye az elhatárolódást megtettem. Ugye az éles kritikámmal, amelyet megfogalmaztam az ő hasábjaikon. Tehát az igazság az, hogy elhatárolódtam természetesen, nem szeretem ezt a dumát, de attól még tény, és ugye az elképesztő szó mágia és szó kultusz. És gondoljuk el, például egy számos nyelv van, amelyre az elhatárolás kifejezést le se lehetne fordítani. Németre lehet, mert magyarra is onnan van fordítva, az ich abgrenzen, ugye az elhatárolódni, de még franciára, angolra, spanyolra, olaszra nem lehet lefordítani, mert ez a magatartásforma nem létezik. Úgyhogy rengeteg itt a hülyeség, de azért a lényeg az mégiscsak az, hogy nem teljesen átmeneti, időleges, és eleve is csak részben így megítélhető történésekből. Ezek a dolgok, ezek teljesen értelmetlenek, semmilyen embercsoport.
Ebbeneket teljesen igazad van, és én ugyanígy gondolom, de az ezzel kapcsolatos reakció, egyáltalán az a méret, amivel ebben foglalkoznak, az nem inkább arra az, való...
Ugyanúgy én persze azt nem tudom, hogy hogyan foglalkoznak a tévék, mert azokat én nem nézem. Tehát lehetséges, hogy ott ez elterjedt, de az interneten nyilván egy csomó... Nekem nincs időm, tehát én azt látom ebből, egyetlen jobboldali lap, amit rendszeresen olvasok, a Magyar Nemzet, azt minden reggel olvasom, de ezt nem látom rettentő nagy méretűnek, az bizonyos, hogy a közvéleményt a dolog izgatja, mert engem is megfújtanak az utcán, mert mindenféle, úgyhogy látom, hogy ez...
A közvéleményt annyiban foglalkoztatja, amennyiben egyébként először olyan orgánumok veszik át, részleteit tekintve, amelyet sokkal többen olvasnak, mint az Amerikai Népszavát, hiszen az Amerikai Népszava kapcsán ezt egyébként más nem kifogásolt. Tehát teszem azt hozzá, hogy a mai Népszabadságban... Tessék?
Elég sokan olvassák az interneten tapasztalataim szerint.
De azt nem tudjuk, hogy eleve az első menetben, vagy már azt követően, hogy a Magyar Nemzet fölkapta?
Nem. Az lapot magát, mindentől függetlenül nagyon sokan olvassák az Amerikai Magyar Népszavát. Az interneten kifejezetten népszerű.
Nekem el szokták küldeni, én... Jó, rendben van. Azt kérdezem tőled, hogy vajon ezzel kapcsolatban a baloldal, amely ma állítok a Népszabadságban megszólalt, én még nem olvastam, miért nem tartotta ugyanúgy kifogásolni valónak azt, amit Kertész Ákos...
Megtettem.
Tessék?
Ezt én megtettem, én elég mértékben képviselem a magyar baloldalt.
Félreteszi, most azt mondom, hogy a baloldali orgánumok miért nem léptek hasonló módon, miért kell a jobboldalnak megvédenie Kertész Ákos hülyeségétől a nemzetet?
Hát, elég jelentősnek, és hallgattak felőle, nem találták elég fontosnak. Habozom.
Mi szól mellette, mi szól ellene?
Tessék?
Mi szól mellette, mi szól ellene?
Ugye nem akarták nyilván a botránynak a léggömbjét tovább fújni, ezt el tudom kérni, de ezt nem ezért csinálták, én ezt nem tudom, nem kérdeztem senkitől. Ami racionális megfontolás, vagy egész egyszerűen dolgot műbajján tartották, nem tartották fontosnak, és nem írtak róla. Ebben is lehet, hogy van igazuk. Az is lehet, hogy be kell volna róluk számolni, ebben nincs álláspontom, nincs nekem mindenben álláspontom.
Jó, de ebből a szempontból nem úgy tűnik fel a Magyar Nemzet, ami egyébként e tekintetben nagyon is ad erre, hogy ő jobban óvja nemzetét, mint a baloldal? Vagy a baloldali média?
Mi is a kérdés, ez pontosabban?
Hát, hogy nem véletlen, hogy a Magyar Nemzet reagált erre, hiszen ők jobban védik a magyar nemzetet, annak etoszát is.
Na nem, hát ők kétségkívül érzékenyebbek arra, hogy bárki valami rosszat szóljon a magyarságról, mint olyanról. Erre kétségkívül érzékenyebbek, ez kétségtelen, és hát persze, ugye ez egy erőteljesen nemzeti érzésű lap, hogy mondani szokták ezt, kevésbé érzékenyek más nemzetek ilyenfajta jellemzésére. Hogy mondjam csak, az, hogy egy magyar író a magyar nemzetről szörnyűséges dolgokat ír le, hát az kétség kívül nem árt különösebben a magyar nemzetnek, mert ezt a többség úgysem fogadja el, és ez nem kelti rossz hírét az országnak. Szóval én ezt az egész dolgot azért tartom igazán aggasztónak, hogy egy mégiscsak viszonylag tekintélyes magyar értelmiségi, hogy a fenébe juthat ilyen állapotba, hogy ilyen őrültségeket írjon, amelyeknek a ténybeli igazságtartalma zíró. Szóval én nagyon...
A kérdés az, hogyha valaki hülyeségeket ír az Amerikai Népszavában, akkor arra feltétlenül az itthoni sajtónak így kell reagálnia, vagy egyszer azt mondja, hogy ez hülye.
Na most, de itt nem egyszerűen, azért...
Ez nem egy kifejtett írás, ez egy hevenyészet, lendületből megírt rossz írás, amely olyan nagyon indoklást és...
Nagyon súlyos állítások vannak, amelyek csak ugyan sértőek, és hát rettentesen hamisak. Na most ugye egyrészt ugye az író ezt megírta, hogy írom magam is nyilván egy rossz pillanatában, nem tudom elképzelni, hogy ez általában Kertész Ákos jó megfontolt véleménye, ez egy dűrohan termékeny, nyilvánvalóan. Na de hát van szerkesztő is. Ugye a szerkesztőnek...
De a szerkesztő azt írja, hogy ő a szívéből szólt, tehát a szerkesztő nem úgy gondolja.
Hát ez már egy önvédelmi, de a szerkesztőnek inkább nem a szívből kellene szólnia, inkább hideg fel meg kellene gondolni, amihez közel egy ilyen...
Figyelj, ez azért nagyon furcsa, mert ennek a Bartusnak meg annyi nagyjából ezzel azonos hangvételű írása jelenik meg...
Nem, János, ez nem igazságos. Ő nagyon-nagyon heves és szigorú írásokat ír, de azok politikai írások, amely bizonyos politikai irányzatokat és képviselőiket ítéli el, talán a kívánatosnál nagyobb vehemens.
De nem búrranak itt.
De ezek azért nem nemzetkarakterológiai kijelentések.
Igen, de ezek a nemzetkarakteriológiai kifejezések, ezek arra jók, hogy hangulatot keltsenek, mert egyébként ezeknek a részletes
kitárgyalása... Nem mindegy, hogy, mi, hogy a, nem a hangulatkeltést, ő kétségkül az uralkodó jobboldal ellen kívánja sikerrel, sikertelenül elkövetni. A Kertész Ákos cikke pedig másról szól. A Kertész Ákos cikke arról szól, hogy a magyarság genetikai meghatározottságból, szóval született alattvaló, ez az egész magyar történelem és egész magyar népről szóló kijelentés, amelyből ugye persze azt következik, hogy itt soha nem lesz szabadság, mert egy született alattvalóból álló nép nyilván nem vívja ki magának a szabadságot. Ez azért más, mint a kormánynak bármilyen éles és eltúlzott bírálatra. Itt nem lett.
Az ember, mindaz, ami esküv...
Erre az adekvát reakció az lett volna, ugye, hogyha a magyar nemzet meg nem előz, például, míg a magyar nemzet újságírója, ha már úgyis tudta az e-mail címemet, akkor szerintem azt kellett volna tennie igazából, hogy mondja, ön látta ezt a cikket, olvassa el, és engem örömmel töltene el, hogyha maga írna erre a cikket, az a magyar népszállás. Lehetett volna az adekvát igazából, de ezen túlmentek az események, és kétségkívül az lett volna a helyes, a kívánatos és a normális, hogy valaki ír egy ellen.
Jó, de így egy eltévedt, vagy egy elszabadult hajóágyú lett belőle.
Hát ez persze, természetesen, de hát ugye a most már két évtizede tartó elképesztő politikai polarizáció egyrészt, másrészt ugye a sztereotípiák, meg a szegény Kertész Ákos ugye még zsidó is szerencsétlenségére. Ugye akkor nyilvánvaló, hogy ez beleillik bizonyos stratégiákba, ezt ő maga szállított.
Jó, ezeknek a stratégiáknak nem feltétlen van köze egyébként az, amit kert...
Jó, hát ezzel földobta a magas labdát azoknak, akik ezt, ugye, ezt a fajta szindrómát, meg a zsidóknak ezt a fajta érzékenységét nem méltányolják. Na mindegy, szóval megy a dolog a maga útján, ahogy ez lenni szokott.
Ez a foci, amit egyébként itt nyomon követhetünk, ez örök lesz?
Én nem tudom, hát ez kétségkívül a 19. század utolsó harmadától kezdve ez egy ilyen ismeretes, jól kitaposott ösvény, amely nagyon könnyű rálépni, semmilyen szellemi erőfeszítést nem kell hozzá, de hát mivel itt a kiváltó ok, ugye a Kertész Ákos cikkéhez sem kell semmi gondolati erőfeszítés, gyűjtsd össze az összes negatív sztereotípiát, ami manapság a sajtóban.
Jó, de itt Kertész Ákos aztán a képviselőjeivel válik a baloldalnak, amely ráront nemzetére, tehát amikor őt emiatt a cselekedete miatt megfosztják, vagy megpróbálják fosztani Kossuth díjától, díszpolgárságától, ez a mai magyar nemzet tartalma, hogy Tarlós István elgondolk.
Én olvastam, hogy elfosztani a budapesti díszpolgárságát. Nézd, hát ez nyilván ez az eszkaláció logikája, egészen addig, amíg a botrány el nem csöndesül, addig mindenki. Aki ebbe bekapcsolódik, egyre súlyosabb és súlyosabb.
De a hazaértelmiségnek azt el kell tűrnie, hogy egyébként dolgok nem a helyén vannak kezelve, nem a helyükön vannak kezelve, hanem valamilyen másik térfélem? Tehát amikor én a filozófus per kapcsán, amiről azért se kérdezlek részletesen, mert annak érintettje voltál, én a legkülönbözőbb emberekkel beleértve Lanicai Gáborral, akinek az írása előbb itt hangzott el, és csak azután az ésben, azt mondtam, hogy ez alapvetően arra jó, hogy értelmiség ellenes hangulatot keltsen, függetlenül attól, hogy az liberális-e vagy sem, azzal mindenki mérhetetlenül egyetértett. Én nem szeretném magamat értelmiségiek közé sorolni, sokan ezt vitatják, de most nem ez a legjelentősebb dolog.
Ez egyébként bevált, most éppen egy kitűnő konzervatív kollégámat bocsátottak el az eltérről.
De azt kérdezem tőled, hogy ezt egyébként mit tud tenni az értelmiség annak érdekében, hogy ez a helyére kerüljön, és ott méltó bánásmód.
Utána azt tehettük volna, te meg én ma reggel, hogy nem beszélünk erről. Lehet, hogy ezzel tettük volna a legjobbat.
Igen, te ezt felvetetted, teszem hozzá, amikor telefonon beszéltünk, akkor te ezt a lehetőséget megemlítetted. Én ez ügyben még egyszer biztos, hogy nem foglak téged hát, föl.
De nem az, itt nem rólam van.
Én ezt értem.
Hanem azt kérdez, hogy az értelmiség mit tegyen. Talán, tehát nem, igen, végül is meggyőztél, hogy beszéljünk róla. Tehát látod, hogy ebben se vagyok olyan bizonyos. Az értelmiség általában a saját védelmében, meg a magyar kultúra védelmében azért sok mindent tehet, és tett, és tesz is, azért nem kell lebecsülni a mostani erőfeszítéseket, csak akkor is, hogy a tiltakozások, az ellenállás nem eredményes, vagy nem eredményesek, vagy a tiltakozások, azért a tiltakozás ténye azért fontos, és ezek vannak. Ezeket a dolgokat el kell választani szerintem a jelenlegi ügytől, amelyben kétség kívül nem a megtámadott félnek van igaza. Tehát az, hogy a jobb oldal eltúlozza ezt a dolgot, és a dolog túl van dimenzionálva, ezt csak azért bírálom nagyon szordinósan és nagyon visszafogottan, mert alapvetően persze igazuk van, tehát ezt nem lehet megemlíteni ezeknek a támadó cikkeknek, akkor is, hogyha el vannak túlozva, mit tudom én, alapvetően tárgyilag igazuk van, amennyiben kifogásolják a teljesen tarthatatlan állításait és a meglehetősen kellemetlen attitűdjét meg az írásnak. Ennyiben, tehát teljesen, mert igazuk van. Na most az, hogy ebből aztán mi lesz, az egy másik kérdés.
Jó, hát engem ez a másik kérdés azért is foglalkoztat, hiszen 5 vagy 6 évvel ezelőtt belekerültem hasonló örvénybe, már ami az örvényt illeti, a kiváltó okot nem, de itt most a reminiszenciák megfogalmazásával megállok. Köszönöm a rendelkezésre állást Tamás Gáspár Miklósnak.
Igen, köszönöm szépen, és nagyon sajnálom, hogy erről kell beszélgetnünk. Minden jót!